szerencsésnek azt kérdezik, minden végével az alapokban klíma terendezésnek a szolgálatot szeret zárni, hogy nem akkor öröket tudunk tovább, mert már is volna lesz a heleket napja. Engem mondaná, de ott Veronika elég, hogy átnak vele zárni. Vagy átnak másik oldal, Matiza, és akkor öröket is a készülé. Jézus úr kezében.
Jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet. A mai igénk Mózes 5. könyvének a 7. részében található. Mózes 5. könyvének a 7. részéből a 6-tól a 11. versig, tehát is bulletinben a 12. versig van megjelölve az ige, de a 11-ig fogjuk olvasni, mert az egy egységes rész. Így szól hozzánk a Szent Ige, mert az Úrnak a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr a te Istened, hogy saját népe légy néki minden nép közül e föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli fáraó királyának kezéből, és hogy megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeriziglen azok iránt, akik őt szeretik és az ő parancsolatait megtartják, de megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlöli, elvesztvén őket, nem késlekedik az ellen, aki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint. Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket én a mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed. Kedves gyülekezet, az elején mindjárt fontos egy lényeges kérdést tisztáznunk, kinek is szól ez a felolvasott szakasz. Vannak emberek, akik minden előnyös dolgot önmagukra értelmeznek és igyekeznek kisajátítani. Utaztunk egyszer feleségemmel egy repülő úton, ahol felszállt egy nagy létszámú család, és pillanatok alatt elfoglalták az egész repülőt. Gyerekek rohangáltak, őnek is állandóan volt valamilyen óhajuk és problémájuk, körülöttük sürgött, forgott az egész személyzet, és mintha mi ott sem lettünk volna. És ismerjük ezt a jelenséget, hogy van valami köztér, valami közös lehetőség, és egyesek belakják, és nem érdekli őket, hogy a többieknek is van hozzá joguk, és olyan helyen is, ahol egyébként nem lennének otthon, vagy nem volna ez természetes, hogy az a fajta megkülönböztetett figyelem jár nekik. Hát muszáj kijelentenünk itt az elején, hogy ez a szakasz elsősorban Isten választott népének, Izraelnek szól, ez egy létező nép, ma is, 2000 év után újra van hazája, nem tartjuk véletlennek azt, amit Pál időről időre hangsúlyoz, hogy először a zsidónak szól az üzenet, és azután a többieknek, vagy az általam többször idézett jézusi példázat is ide tartozik, amely a szőlőmunkásokról szól, és arról, hogy egyesekkel a nap első órájában megállapodott a gazda, és a többiek bérét, lehetőségét is ehhez a megállapodáshoz igazította, vagyis a megállapodás alapja az először érkezettekkel kötött szövetség vagy megállapodás tartalma, és a többiek ennek előnyeit élvezik. A példázat többi részletét most nem fogjuk elemezni. Ezt csak azért mondom, mert fontos látnunk a helyünket. Fontos időről időre szembesülnünk azzal a kellemetlenséggel is, hogy Izraelnek ezt a kiválasztottságát nem értelmezzük jól. Gondolok elsősorban arra, hogy mindenki kiváltságokat képzel a kiválasztottsághoz oda, és ez azért van, mert ehhez szoktunk hozzá ebben a világban, hogy aki közelebb van a tűzhöz, ezt a kifejezést használjuk, az melegszik először, hogy az sütögetheti a pecsenyéjét. A távolabb ülők, azok a füstnek az illatát és a sülő húsnak az illatát élvezhetik legfeljebb, de ők nem férnek olyan könnyen, vagy majd akkor, amikor jól laktak a tűzhöz közelévők, és azt gondoljuk, hogy aki benne van a kiválasztottak körében, annak jó. Izrael biztos ilyen kiválasztott, és megfeledkezünk arról, hogy akik hozzá közel vannak, azokban akar megszenteltetni, és ezért őket szigorúbban ítéli meg. Ezzel kezdődik ez a szakasz, hogy szent népe vagy az Úrnak. Nem azt mondja az ige, és fontos erre figyelnünk, hogy Isten egy népben gondolkodik. hanem a népek mind az övéi, nem csak Izrael pásztora, hanem a népek pásztora is az Úr, de kiválasztott magának egy népet, a szent, az elkülönítettet jelent. Meg kell mondanunk azt is, hogy ez nagyon sokszor, vagy az esetek többségében nem kényelmes pozíció. Ezért szokták tréfás keserűséggel zsidó testvéreink olykor mondani, hogy választana már magának egy másik népet. Mert itt világos, hogy ez a kiválasztás egyfajta szigorú mérlegelés alapján történik, természetesen szubjektív, ha ezt a kifejezést Istenre egyáltalán használhatjuk, ő dönt, mi nem szólhatunk bele ebbe a dologba, és ha kijelentette is, igeként jelentette ki ezt az Úr, akkor örökre megáll ez a dolog. Sok pogányságból érkezett hívő ember képzeli azt, hogy Izrael ideje lejárt, és Isten az Izraeltől megvont bizalmat most más népeknek adta át, vagy más szellemi közösségeknek, és folyik máig az örök vita, hogy a szellemi központ az Jeruzsálem vagy Róma esetleg, hát bizonyos szempontból Jeruzsálem marad örökre Isten kiválasztó kegyelme alapján, és ezen nincs változás. Tehát ez az üzenet elsősorban Isten választott népének szól, történt bármi is, vagy történjék bármi is. Szent népe ő. Itt szeretném megerősíteni azt is, hogy Istennek ez az általános kiválasztó kegyelme, vagy Istennek az az általános üdvözítő kegyelme, amely megjelent minden embernek, Isten kiválasztó kegyelme, ami Izraelre vonatkozik. Ez nem jelenti azt, semmiképpen nem jelenti azt, hogy emögé az egyén odabújhat, és azt mondhatja, hogy bármi történjék is, benne vagyok ebben a pixisben, ahogy ezt a hétköznapi világunkban mondják, és amit az előbb is fejtegettem, azt teszek, amit akarok, hiszen a kiválasztottak közé tartozom. Mert majd itt a szövegünk végén, 10. versben azt olvassuk, hogy megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlölik. Fordítva működik tehát, ahogy mi gondoljuk. A kegyelem általános, a kiválasztás általános, és ezer iziglen, vagyis időtlen időkig fennáll általában, de benne az ember a maga helyzetét megváltoztathatja és alakíthatja. Valóban van ebben saját döntési lehetősége, nagyon szellemesen mondta ugyan egy általában nagyon szeretett hajdani református kolléga a Római Levél 8. részével kapcsolatban, hogy semmi nem választhat el minket, se magasság, se mélység, se angyalok, se jelenvalók, se jövendők, és azt kérdezte, hogy és én magamat elválaszthatom? És valamilyen logika szerint neki igaza van. De igaz az is, hogy az Isten üdvözítő kegyelmében egyetlen egy nem hangozhat el menjen és földön, és ez az én nemem, ha nem vagyok eléggé értelmes, és nem vagyok eléggé tisztességes ahhoz, hogy belássam, hogy az igazság, az áldás, az élet az Istennek az oldalán van. Szóval Isten elhívó és kiválasztó, megszentelő kegyelme általános, és ezeriziglen működik, és komolyan vehető, és igénybe vehető. Én azonban személy szerint az iránta való gyűlölet, ezt a kifejezést használja itt az ige, az iránta való gyűlölettel ezt a pozíciómat megváltoztathatom. Miért változtatnám meg? Aki ennek az igazságtalanságán vagy képtelenségén töri a fejét, és azt mondja, hogy na hát ez elfogadhatatlan, működjön csak ez a kegyelem, és tehessem én csak azt, amit akarok, és így van igazságosan rendben a világ, az téved. Személy szerint téved. De ide majd még visszatérünk. Nézzük meg, hogy miért választotta ki magának Isten ezt a népet. Hát itt a mi világunkban, amikor a választások többségi alapon dőlnek el, mindig annak van ugye igaza, aki kétharmadot tud szerezni, vagy még többet, vagy többet, mint az ellenfelei. És miért vannak kiválasztottak? Azért, mert többen vannak. Ez a földi, hétköznapi válasz a dolog. Miért van nekünk igazunk? Azért, mert többen vagyunk. És nem kell foglalkozni azzal, hogy úgy alapjában véve erkölcsöse egy döntés, majd mi megmondjuk, mert mi többen vagyunk. És Isten felteszi itt ezt a kérdést, hogy miért választott ki téged az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy minden nép közül? Talán azért, mert ti vagytok a kétharmad? Ti vagytok többen? Nagyon furcsát mond itt az ige, azt mondja az Úr, nem azért szeretett titeket az Úr, mert ti többen vagytok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. A kicsiket, a semmiket szokta inkább kiválasztani Isten, hogy megszégyenítse a nagyokat, a sokakat, és egyáltalán nem ott őrzik az igazságnak a talentumait, ahol sokan vannak. Ott a nyers fizikai ösztönerőt szokták őrizni, amivel lehengerelnek barbár népek, kultúrnépeket is, de nem a többség oldalán van az igazság. Ez egy nagy tévedés. Az igazság abszolút van, úgyhogy a többség az igazság oldalán áll, vaj, ha így lenne, de elég ritkán szokott ez lenni. A többség általában ellustul és használja inkább az erejét, mint az eszét, és legkevésbé pedig a tisztességét. Szóval nem vagytok többen, és nem lesztek többen. Ha megnézzük a vitát, amit rokon népek folytatnak ott a Közel-Keleten egymással, mint Ábrahámtól származó népek, akkor azt látjuk, hogy Ábrahám egyik ága az 50-szer nagyobb, mint a másik ága körülbelül. És hát mégis az Ábrahám vonalán megy tovább. Az a fajta lelki áldás, szellemi áldás, amely felett szintén van vita. Vajon az ábrahámi vagy a Mohamedtől, vagy hát a keresztények vitáját most azért nem említem, ott is egyébként a többségi elv alapján döntöttek el bizonyos dolgokat már az első században. Nem mélyedek ebbe bele, nagyon régóta gondolom azt, hogy nagy szükség lenne egy nagyon komoly önvizsgálatra és egy nagyon higgadt és mély párbeszédre Ábrahám gyermekei között, és egy visszatérése azokhoz az igazságokhoz, amelytől oly sokan és sokféleképpen eltávolodtunk. De egy kicsike nép az, amelyet Isten kiválasztott, hogy nekik adja az üzenetét. Szól-e akkor nekünk is ez a szakasz? Ezt kérdezzük magunktól. Csak azért, mert magyar nyelvre le van fordítva Károli Gáspár által ez a szöveg, nem biztos, hogy szabad nekünk ezt hozzánk szóló üzenetként értelmezni. Hogyan van közünk nekünk a választott néphez? És kik azok, akikkel kapcsolatban a többes szám első szemét lehet használni? A kereszténységen belül ugyanúgy nagy kérdés, hogy az, hogy kinek van igaza, a többségi alapon lehet-e eldönteni. Vagy az az igazság, hogy itt is a láthatatlan egyház egyfajta búvópatakként vonul végig az egyház történelmen, és soha nem egyik vagy másik felekezetben volt az igazság, pláne nem ott, ahol ez mind a hatalom mankóival, eszközeivel is megtámogattatott, hanem mindig azokon keresztül, akik félték az Urat, akik a másikban nem a hozzájuk felekezetileg közel állót vagy üzletpartnert látták, hanem akiknek a szíve együtt tudott dobbanni az Isten országa ügyéért. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nincsenek üdvözítő egyházak, a miénk sem az, hozzá szoktuk tenni mindig. Tehát nem az egyházak üdvözítenek, hanem az Úr. És igen, itt is igaz, ugyanez. Azért választott téged az Úr, mert ti lennétek többségben, nálatok lenne a voksoknak a nagyobbik része, nem voksokkal dől el ez, hanem az elhívó Isten döntése alapján. Szól-e hozzánk hát ez az ige? Azt hisszük és azt valljuk, hogy Isten üdvözítő kegyelme által éppen a zsidó Jézuson keresztül kapcsol minket az örökkévaló Isten az ő választott népéhez. Szoktam olykor a keresztelés alkalmával is hangsúlyozni, hogy a Krisztus a nevére veszi ezt a gyermeket. Minket a nevére vesz, befogad ebbe a közösségbe. Ő az az összekötő kapocs, amelyel mi is ebbe a szövetségbe, amelyet Ábrahámmal, aztán Mózessel kötött az Úr, beletartozhatunk. Ő rajta keresztül, és nem úgy szőröstül, bőröstül, ahogy vagyunk, hanem hasonlóképpen, ahogy itt kerülgetem ezt, nem soha nem a többség, többségi elv alapján, hanem azok, akik ezt az isteni általános kegyelmet komolyan veszik és megtartják az örökké való Istennek a parancsolatait. Miért választott Isten? A mi nyelvünk sok szinonimát használ, és vannak egyszerűbb nyelvek, vagy pontosabb nyelvek. Nem akarom azt mondani, hogy héber egyszerű, mert fantasztikus költői nyelv, de mi, ha ezt a kis szakaszt jól akarnánk fordítani, akkor a 7. versben a nem azért szeretett, a szeretett szó helyett valami más kifejezést kellene használnunk, mert így egy furcsa eredményt kapunk. Mert ha nem azért szeretett titeket az Úr, itt pont-pont-pontot rakunk, és a 8. vers elejét hozzáolvassuk, ahol arról van szó, hogy miért. Nem azért szeretett titeket az Úr, hanem mivel szeretett titeket. Tehát nem azért, mert sokan volnátok, hanem mivel szeretett. Miért szeretett? Azért, mert szeretett. Így lehetne fordítani a régi zsidó magyar nyelvű fordítás is ezt követi, hogy nem azért kedvelt titeket az Úr, sem nem azért választott, hogy minden népnél többen volnátok, hanem mivel szeretett. Ugyanazt jelenti a két dolog nagyjából. De szabad ezt a nehezen megoldható fordítási problémát nekünk úgy értelmeznünk, hogy az Isten szeretetének nincsen olyan fajta alap oka és feltétele, amit megint csak itt a Földön az emberek fontosnak tartanak és használnak. Beszéltünk erről a többségi elvről már. Szeretik, hogyha sokan támogatnak valami ügyet a nagyszámok törvénye szerint, akkor oda a sikeresekhez, a sokakhoz, az erősekhez húzódnak a gyöngék is. Szóltunk már erről. Vagy szeretjük azokat, akik valamit tudnak adni, ami nekünk fontos. A gyerek, aki szereti a szülőt, nagyszülőt, a vendég, bácsit, nénit, mert hoz valamit. Ad valamit, és ezért szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim. Szóval olyan kedves gyermek és mégis költői erővel mutatja be a Biblia is azt, hogy az ember szeretetében van egy elég jelentős érdekelvű szemlélet. Szeretem az Urat, mert meghallgatja. Vagy a kedves tékozló fiú történet. De hazamegyek apámhoz, mert nála még a béresek is jobban élnek, mint én itt. És elmegyek beállok béresnek. És nem nagyon törődik a szöveg annak a problémának a kibontásával, hogy miért is kell neki azt mondani, hogy védkeztem az ég ellen és te ellen, hiszen megkapta a pénzt, onnantól kezdve az övé lett a pénz, és azt csinál vele, amit akar, akkor miért kell bűnbánatot tartania, amiatt, hogy azt csinált, amit akart, és lányokra és italra és mindenféle egyéb dolgokra verte el az apai örökségét. Nem nagyon foglalkozik ezzel az ige, mintha azt mondaná, hogy hát gondold már meg, hogy jobb neked otthon, mint itt, ahol senki nem szeret immár, mivel nem tudod őket a magad pártjára állítani, ugyanis elfogyott az atyai örökséged. Nem kell lesz nekik, addig kell lesz nekik, amíg fizetsz, amíg tudsz egy kört fizetni, amíg van mit adnod magadból, vagy a zsebedből, és onnantól kezdve ki szeret téged, ha nem tudsz bármit is nyújtani. De ő azért szeretett téged, mivel szeretett téged. Tehát az Isten eleve így viszonyult az emberhez. Úgy szerette Isten a világot, az első aranymondás talán, amit megtanul minden gyerek, hogy egy szülött fiát adta, és így tovább. Tehát Istennek nem volt a világhoz más viszonya soha. Mindig szerette a világot. Ja jó, az ember nem jól gazdálkodott Isten szeretetével. Ja, amikor elrontotta a világot és tönkretette, akkor a maga furcsa kiskorú szemléletével Istent okolta érte. Hol volt, miért engedte meg, miért nem teszi rendbe, miért nem szedi ki a világból a kockázatos elemeket, és mindig övé a felelősség, és a végén Isten vállalja is a felelősséget a Jézus áldozatában, és azt mondja, hogy magamra veszem, rendben van. Én bűnhődöm, kivonom az egész szomorú történetből azt a részt, hogy akkor ki is bűnhődik, ki is kárhozik el, ki is az, aki fizet a bűnért, fizeteké? Isten magára veszi ezt, nem azért, mintha nekünk lenne igazunk, és a váltottak padjára ültethetnénk Istent, mert Isten komolyan vette, hogy az ember nagykorú akar lenni, ő akarja irányítani ezt a kicsi kis porszemet a világ mindenségben, jobban tudja irányítani, mint ahogy Isten irányítja. Majd ő megoldja, ne szóljon, rendben van, nem szól bele, hadd irányítsa az ember, lesz, ami lesz, és úgy néz ki ez a világ, ahogy az ember az Isten meghaladó bölcsességével, ezt idézőjelbe tettem, a világot forgatni tudja. De Isten szeretett, és ez a szeretet nem hűl ki a tragédiák pillanatában sem, nem hűl ki az én testem melegének elvesztésekor sem. Ez a szeretet nem semmisül meg a halálban, ahogy Pál a Korintusi Levél 13. részében mondja, soha el nem fogy. Az eredeti kifejezésnek az az értelme, hogy nem hull porba, nem esik le. Ugyanez a szó szerepel ott, ahol a verebecskékről beszél Jézus, és azt mondja, hogy egy sem esik le. A ti mennyei atyátok tudta nélkül. Ez a szeretet nem hull le, mint egy döglött verék. Ez a szeretet átível az időn is, az anyagon is, az egész program, aminek egy része csupán a földi élet nem érdektelen része, nagyon is fontos és érdekes része. Az Isten szeretete átível, és túl van ezen az ezeriziglen valóságon, amit itt az ige megemlít. Azt mondja az ige, hogy időtlen időkig megvan ez a szeretet, ott, ahol az ember az Urat komolyan veszi. Megfizet személy szerint azoknak, akik őt gyűlölik, de éppen ezt tanultuk meg, hogy itt az Isten igazsága felett diadalmaskodik az ő kegyelme. Igen, ez az evangéliumi üzenetnek a lényege is. Mindazonáltal, ami számunkra a praktikus tanács ennek a kis szakasznak a végén, hogy lássuk az Úr az örökkévaló parancsolataiban azt a fajta használati utasítást, amit minden egyszerű eszközhöz is mellékelnek. Ne érintsd meg, ne így használd, és ha megfelelően használod az életedet, akkor áldással, örömmel használhatod azt. Ha felülbírálod, akkor megszűnik a garancia. Akkor tönkre megy az egész szerkezet, vagy akár a te életed is. Ő pedig ugyan Istennek helyreállító kegyelme. De miért ne tartanád meg a parancsolatokat? A 10 parancsolatnak a nevel kezdődő igéit úgy is lehetne fordítani, hogy miért ne? Vagy miért ölnél? Miért lopnál? Miért tennél hamis tanúbizonyságot, és így tovább? Ez nem te vagy. Nem kell, hogy így tégy ahhoz, hogy boldog legyél. Tartsd meg a parancsolatokat, amelyek érted vannak, és Isten megáldja a te életedet. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk a mai napot, hogy ma is hallgatszatjuk a te szent ígédet. Köszönjük neked a te szeretetedet, hogy te magad vagy a szeretet. Köszönjük, hogy már a világ alapján a felvetetés előtt is szerette minket. Nehezen tudjuk megérteni ezt a önzetlen magatartást, hiszen mi saját elképzelésünket, saját akaratunkat kívánnál követni, mi szeretnénk te hozzád hasonlítani valamilyen mértékben, amennyire lehetséges, szeretnénk mi is. Szeretnénk téged és másokat, köszönjük, hogy lehetőségünk van erre, köszönjük, hogy te nem tudod megállni így az előttünk álló hetet is, maradj velünk élünk és áld meg.
Amen. Isten tiszteltünk végén a 256. dicséretet énekeljük, az utolsó versét majd a hirdetések és az áldás után zárul neki.